So we have to look at this thing called Kehila.
Tehát meg kell újra néznünk ezt a dolgot, amit úgy nevezzünk, hogy Kehila.
And we need to test what we see by the scriptures.
És az írások fényében kell megvizsgálnunk, amit látunk.
So let's turn to the Gospel of Mark.
Nézzük meg Márk evangéliumát.
And in introducing this verse, I want to say this.
És mielőtt ezt a verset bevezetném.
That the body of believers.
Hadd mondjam azt, hogy a hívőknek a teste vagy közössége.
Another name for the Kehila.
Amely egy másik kifejezés a Kehila.
Is formed out of the response to the preaching of the gospel.
Helyett, az nem más, mint az evangéliumra pozitív választ adó embereknek a közössége.
But if we don't understand what the gospel is, then it's possible that we're not going to get this understanding of the Kehila correct.
Azonban ez alapján csak akkor érthetjük meg helyesen, hogy mi az a Kehila, hogyha megértjük azt is helyesen, hogy mi is az evangélium.
And many Christians do not understand what the gospel is.
És érdekes módon sok keresztény nem érti, hogy mi az evangélium.
Isn't that a shocking statement?
Ez egy elég döbbenetes megállapítás, nem?
There are basically two groups of people.
Két embercsoport létezik.
One group of people has actually been given a false gospel.
Az egyik embercsoport, akik egy hamis evangéliumot hallottak.
And in the Western churches.
És a nyugat gyülekezeteiben.
Especially in America, this false gospel is very, very common.
Különösen az Egyesült Államokban nagyon elterjedt ez a hamis evangélium.
And missionaries had brought this false gospel into Eastern Europe.
És a misszionáriusok Kelet-Európába is elhozták ezt a hamis evangéliumot.
And then the rest of the people have received what I call a partial gospel.
Aztán az emberek másik része meg részleteiben hallotta csak az evangéliumot.
It's right, but it's incomplete.
Helyesen, de nincs teljesség abban, amit hallottak.
The false gospel is this one.
Hadd mondjam először el, hogy mit értek hamis evangélium alatt.
It begins with a truth.
Az igazsággal kezdődik.
And that is that every human being has broken the law of God.
Ez pedig az, hogy minden egyes élő ember, minden egyes ember megtörte Isten törvényét, megszegte.
Whether they know the gospel, excuse me, whether they know the law of God on the basis of scripture.
Akár az írások alapján ismerhette Isten törvényét.
Or of conscience.
Akár a lelki ismeret alapján.
All people have standards of right and wrong.
Minden emberben kialakulnak az igaz és hamisnak a mércéje, vagy a jónak és a rossznak a mércéje.
Which standards are more or less accurate?
És ez általában megfelel a valóságnak, ahogyan érzékeljük, hogy
but
mi jó, mi rossz.
No one who hasn't therefore violated any true standard that they might know. There's no one that hasn't violated true standards that they
know. És éppen ezért nincs is olyan ember, aki ne törte volna meg a saját maga által igaznak tartott törvényeket.
And therefore,
és ezért,
all people stand under God's condemnation for having broken his law.
Minden ember Isten ítélete alatt áll azért, mert megtörte Isten törvényét, megszegte.
Now, this is true.
És ez
igaz. So far, so good.
Ez igaz, eddig minden rendben.
Does everybody agree?
Ezzel
you've all been taught that.
Mindannyian egyetértetek, hogy ez az egyik első alap igazság.
And then the second statement is made.
Aztán jön a második tétele ennek az evangélium hirdetésnek.
That God sent Yeshua.
Hogy Isten elküldte Yeshuát.
To die for our sins.
Hogy meghaljon a bűneinkért.
And that he paid the price for the sins of the world.
És ő megfizette az árát a világ bűneinek.
So that we would not have to suffer the penalty for our sins.
Hogy ezért, hogy ne nekünk kelljen elszenvednünk a bűn büntetését.
Well, let me see if you think I'm going to guess. Is this a true statement or not? Let's see. How many say this is a true statement?
Ez igaz megállapítás-e vagy nem? Hányan mondjátok, hogy ez igaz?
Raise your hands if you believe
it's
a true statement.
Hogyha hiszed ezt, akkor tedd fel a kezed.
You are right. This is a true statement.
Így van, ez egy igaz megállapítás. Még mindig jó nyomon vagyunk.
Now the third statement is the problem.
Azonban a probléma a harmadik megállapításával van ennek az evangélium hirdetésnek.
If we want to go to heaven,
ha a mennybe akarunk jutni,
All we have to do
csak annyit kell tennünk,
is believe that Jesus died for our sins.
Hogy hisszük, hogy Jézus meghalt a bűneinkért.
And receive him as our savior.
És elfogadjuk őt, mint a megváltónkat.
No life change is required.
Igazából nem nagy kérdés, hogy megváltozik-e az életed, vagy nem.
And you don't have to receive him as Lord.
És nem úrként kell elfogadnod.
Because if you had to receive him as Lord,
mert hogyha úrként kellene elfogadnod,
that would be like a good work.
Azt már jó cselekedetnek számít.
That would be saying life change was needed.
Akkor már azt mondanánk, hogy igenis meg kell, hogy változzék az életed.
So to be saved, you only need to believe in Jesus as your savior from sin.
Tehát ahhoz, hogy üdvözölj, ahhoz csak elég annyit hinned, hogy Jézus megváltott téged a bűneidtől.
And because of this particular presentation of the gospel,
és mivel így prezentálják az evangéliumot,
a change took place.
Egy változás állt be.
In Protestant evangelism.
A protestáns evangélium hirdetésben.
Whereas the older generations of evangelists used to have meetings.
Mert korábban az evangélium hirdetőinek korábbi nemzedéke összejöveteleket tartottak.
If people responded to the message that they preached,
és hogyha az emberek valamilyen módon válaszoltak a kihirdetett evangéliumra,
they would say that the person professed faith in Jesus.
Akkor ezt úgy fogalmazták, hogy megvallották a hitüket Jézusban azok, akik.
But they would say we don't know whether or not they really were converted.
És azt hozzátették, hogy megvallották a hitüket ugyan, de nem tudjuk biztosan, hogy valóban megtértek-e vagy nem.
And we will only know this in time.
És csak az idő fogja eldönteni, hogy ez valóságos-e vagy nem.
Only when we see life change will we know that they were born again.
Csak akkor fogjuk tudni megmondani, hogy valóban újjászülettek-e, ha látjuk, hogy az életük megváltozott.
But in this new presentation of the gospel,
de ebben az újabb fajta evangélium hirdetésben,
which came from a teacher in England in the middle of the 19th century,
ami valójában egy angliai ige hirdetőtől indult útjára a 19. század közepén,
because no life change is required,
ahol már elhagyták ezt a követelményt, hogy az élet megváltozása legyen a bizonyítéka a megtérésnek.
You can declare a person saved if he responds at a meeting.
És elkezdték azokat is megtértnek nyilvánítani, akik csak előre jöttek, vagy valahogyan reagáltak egy-egy igehirdetés vagy evangelizáció alkalmával.
So 50 people come forward.
Tegyük fel, előre jön 50 ember.
50 people raise their hand.
50 ember fölteszi a kezét.
50 people say a prayer.
50 ember elmond egy imádságot.
And you can declare them saved.
És már is kinyilvánítottad, hogy ők újjászületett vagy megtért emberek.
Now, this whole idea that someone was saved in a meeting.
Ez az egész elgondolás, hogy valaki megtért egy ilyen összejövetelen.
Is foreign to the historic church.
Teljesen idegen a történelmi egyházaktól.
Not that a person might not be saved at a meeting. I mean, a person might have been saved at a meeting.
Nem, mint hogyha ez nem lehetséges.
But you can't know it and can't declare it until you see life change.
Tehát ilyen nincsen a történelmi egyházakban ilyen nyílt válaszadás, ezért nem lehet megmondani, hogy valaki megtérte, nem, mintha az nem lenne lehetséges.
Therefore, the older Protestant churches talked about people having made professions of faith at our meetings.
Ezért a korábbi protestáns gyülekezetekben azt mondták, hogy az emberek megvallották a Jézusba vetett hitüket.
Well, this later tradition talked about people having been saved at our meetings.
És ez az újabb tendencia pedig azt mondja, hogy az emberek megtértek.
Do you understand the difference?
Értitek a különbséget?
This particular theology is known as classical dispensationalism.
This newer one, yes.
Tehát
ez az újabb tendenciát úgy is mondhatnánk, hogy klasszikus diszpenzációs teológia.
And was developed by an Anglican Irishman.
És egy anglikán felekezethez tartozó ír.
By the name of John Nelson Darby.
Ír teológus fejlesztette ki, akit Darby-nak hívtak.
Who founded the Plymouth Brethren denomination.
És ő alapította a testvérgyülekezeteket Angliában.
But this theology became the most common theology in the evangelical world in the United States.
Azonban ez a teológia vált a legáltalánosan elterjedtebbé az Egyesült Államokban.
In the 20th century.
A 20. században.
And then missionaries spread this all over the world.
És aztán a misszionáriusokon keresztül szét futott az egész világra.
Now, this theology is parallel to a Lutheran view.
Ez nagyon hasonlít, ez a teológia egy lutheránus vagy evangélikus.
But Lutherans never went this far.
Nézethez, bár a lutheránusok soha nem mentek el ennyire messzire.
But there was a tendency toward this view in Lutheranism.
Azonban volt egy tendencia, egy hajlam erre a nézetre a lutheránus egyházban.
The best of Lutherans always rejected it.
Azonban a legkiválóbb lutheránusok nem fogadták ezt el.
But this idea of a radical grace that didn't require any life change.
De ez az elgondolás, hogy annyira radikális a kegyelem, hogy igazán nincs szükség a mi részünkről az életünk megváltoztatására.
There are tendencies in Lutheranism toward that.
Ennek van egy erre való hajlandóság az evangélikus világban is.
I was trying to help some of the Catholic brothers this weekend to understand this dispensationalist movement.
Próbáltam egy kicsit segíteni ezen a múlt héten azoknak a katolikusoknak, akik ott voltak, hogy jobban megértsék ezt az egész diszpenzációs rendszert.
Because they really don't understand it.
Mert igazán ők nem is találkoztak vele soha, és nem értik.
And as I shared this view,
és ahogyan megosztottam velük ezt, és ismertettem nekik ezt a teológiát,
they immediately identified it with this more radical Lutheran view.
Ahhoz társították egy ilyen lutheránus gondolkodáshoz.
And they were correct in making that identification.
És ebben igazuk volt, hogy ezzel azonosították.
But like I said, the best Lutheran teachers never taught that.
De ahogy mondtam, a legkiválóbb lutheránus irányzatot képviselő tanítók nem tanították ezt.
But it was a tendency in Luther that you could see. A tendency in Luther.
In Luther himself. Azonban magában Lutherben is volt egy hajlandóság e felé.
But Luther wasn't really consistent. He wasn't always consistent.
Luther nem volt mindig következetes a teológiájában.
Now, this view of dispensationalism came up with a lot of weird doctrines that have become very popular.
És ez a diszpenzációs teológia furcsa tantételekkel állt elő, amelyek aztán nagyon népszerűek lettek.
Like the church being taken out of the world before the great tribulation.
Például ez a népszerű elképzelés, hogy az egyház elragadtatik, mielőtt a nagy nyomorúság lesz a Földön.
Rapture.
Tehát a nyomorúság előtti elragadtatás.
How many have heard of this doctrine?
Hányan hallottátok ezt a tanítást?
Okay. This is where it comes from.
Innen származik ebből a diszpenzációs teológiából.
Darby-tól. He invented it.
Ő találta ki.
The church had never heard of this before.
Ő előtte erről nem beszélt soha az egyház.
And he had this view because he felt that he had to separate law and grace and he had to separate Israel and the church.
Azért ragaszkodott ehhez az elképzeléséhez, mert mindenképpen szét akarta választani a törvényt és a kegyelmet, Izraelt és az egyházat.
So when God begins to work with Israel at the end of the age,
tehát amikor Isten elkezdi Izraelt érinteni az idők végén,
he's working with the people of law.
Akkor ugye a törvény népével van Istennek dolga.
So he's got to get the people of grace out of here.
Tehát akkor valahogy a képből ki kell vennünk a kegyelem embereit.
And that was the origins of that. Now,
tehát ez volt a gondolkodásának az alapja.
Now Darby didn't want the believers to not accept Jesus as Lord.
Tehát Darby nem arról beszélt, hogy az emberek ne fogadják el Jézust, mint urat.
He wanted them to receive Jesus as Lord.
Akarta, hogy úrként fogadják el Jézust.
But out of pure gratitude.
De csak hálából.
It wasn't necessary for salvation.
Nem gondolta azt, hogy az üdvösséghez fontos.
Receiving Jesus as Savior and receiving him as Lord are two different things.
Azonban Jézust elfogadni, mint megváltót, vagy szabadítót, és mint urat, az két külön dolog.
To receive him as savior is necessary for salvation.
Ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, el kell fogadnunk, hogy ő az üdvözítő vagy szabadító.
To receive him as Lord is necessary to know the blessings of God in your life.
Azonban ahhoz, hogy megismerd Isten áldását az életedben, ahhoz úrként kell őt elfogadnod.
But they're two different decisions.
De ez két külön döntés.
Now, the reason for this view is a redefinition of grace.
Azonban, tehát ez a nézet azért alakulhatott ki, mert újra meghatározták a kegyelmet, vagy újra fogalmazták, hogy mi a kegyelem.
Grace is defined as unmerited favor.
Úgy határozható meg a kegyelem, mint meg nem érdemelt jó indulat.
And separated from the central idea of undeserved empowered by God.
És valahogy elszakították attól az elképzeléstől, hogy a kegyelem az meg nem érdemelt felhatalmazás vagy erő Istentől.
In the New Testament, grace is not just unmerited favor.
Az Új Szövetségben a kegyelem nem egyszerűen meg nem érdemelt irgalom vagy jó indulat.
It's also the power that motivates to righteousness.
Hanem hatalom, amely az igazságos életre motivál, az igazságban való életre.
And the two come together.
És ez a kettő összetartozik.
So in Darby,
tehát ez a Darby nevű
a person might receive Jesus as savior,
teológus azt mondta, hogy valaki elfogadhatja Jézust, mint megváltót, és üdvözül, a mennybe kerül,
and yet practice the worst sin the rest of their lives.
De valahogy megmaradhat az életében bűnökben.
They may be miserable.
Lehet, hogy az egész életét ezért zűrzavarban tölti el.
But it is a real possibility to live in sin that grace might abound.
De megvan a lehetősége annak, hogy bűnben él azért, hogy a kegyelem bővölködjék.
Paul said, should we live in sin that grace might abound?
Pál azonban nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen.
He said, God forbid.
Távol legyen.
We shouldn't do this.
Nem szabad ezt tennünk.
But Darby said,
Darby azonban
you shouldn't do it,
más azt mondta, hogy hát nem
but
kéne.
You can do it and go to heaven.
Nem kéne ezt tenned, de előfordulhat, hogy ezt megteszed, és mégis üdvözülsz.
Now, this has a tremendous effect on the church.
És ennek óriási hatása lett az egyházra.
Because
mert
one,
először
people think they're saved, but never have to be part of the church.
Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy üdvözültek, hogy megváltottak, de nem kell, hogy részt vegyenek a gyülekezetben.
Or,
vagy azt gondolják,
people can live as carnal believers and still be saved.
Hogy testies módon élnek továbbra is a hívők, és úgy gondolják, hogy üdvösségük van, de testies módon élnek.
So the carnal Christian becomes a real option.
Tehát kialakult egy lehetőség, ami a testies keresztény vagy hívő pályája.
A very, very famous person who wrote a book addressing this tendency in Lutheranism.
Egy híres szerző megpróbálta célba venni ezt a tendenciát.
His name is Dietrich Bonhoeffer.
A lutheránus egyházban Dietrich Bonhoeffer volt ez.
How many have heard of Dietrich Bonhoeffer?
Hányan hallottátok a nevét?
Okay. And his book is a terrific book.
Ez a könyv egy nagyszerű könyv, amit írt.
Does anybody know the name of his classic book? He wrote many books, but does anybody know the name of it?
Könyvet érdem, ismeritek-e a legklasszikusabb könyvét?
The Cost of Discipleship.
A tanítványság ára.
And it's a wonderful book for you to all read.
Mindegyikőtöknek ajánlom, mert egy csodálatos könyv.
A truly great book.
Nagyszerű könyv.
All right, now, so you might have a question about this, but does everybody understand what I'm saying here?
Biztos van kérdésetek, értitek-e, hogy miről beszélek?
Okay. This is a false gospel in my view.
Tehát,
and Bonhoeffer developed the concept of cheap grace to respond to this.
Ezt neveztem én hamis evangéliumnak, és Bonhoeffer találta azt az elnevezést, hogy olcsó kegyelem.
Grace that requires nothing of us.
Olyan kegyelem, ami tőlünk semmit sem vár el.
Cheap grace.
Ez egy olcsó kegyelem.
Okay, yes. That repentance is not necessary to be saved.
Még meg is fogalmazzák azt, hogy a bűnbánat és a megtérés nem szükséges az üdvösséghez.
That is foundational to this teaching.
Ez így van, ez egy alapvető bökkenője ennek a tanításnak.